Szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött erre a délelőtti alkalomra. Az apostolok cselekedeteiből választottam igét. Apostolok cselekedeteinek a 9. fejezetéből a 36. versről fogom Isten igét olvasni. Tehát akinél van Biblia, követheti apostolok cselekedetei 9. fejezet 36. versről 42. versig fogom Isten igényét felolvasni. Tehát apostolok cselekedetei 9. fejezet 36. versről olvasom az igét, álljunk fel, és úgy hallgassuk meg ezt a 6 verset. Joppéban pedig volt egy nő tanítvány, név szerint Tábita, mely megmagyarázva Dorkásznak, azaz Zergének mondatik. Ez gazdag vala jó cselekedetekben és alamizsnákban, melyeket osztogatott. Lőn pedig azokban a napokban, hogy megbetegedvén meghalt, és meg miután megmosták őt, kiterítették a felházban. Mivel hogy pedig Lidda Joppéhoz közel volt, a tanítványok meghalván, hogy Péter ott van, küldének két férfiút ő hozzá, kérve, hogy késedelem nélkül menjen át hozzájuk. Felkelvén azért Péter elménye azokkal. Mihelyt odaére felvezeték őt a felházba, és elébe állának néki az özvegyasszonyok mindnyájan, sírva és mutogatva a ruhákat és öltözeteket, amelyeket Dorkász csinált, míg velük együtt volt. Péter pedig mindenkit kiküldvén, térdre esve imádkozik. És a holttesthez fordulván mondta, Tábita, kelj fel! Az pedig felnyitá szemeit, és meglátván Pétert felül. És az kezét nyújtva néki, felemeli őt, és beszólítván a szenteket és az özvegyasszonyokat, elejükbe állítá őt elevenen. És tudtára lőn az egész Joppénak, és sokan hívének az Úrban. Eddig az ige, imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy a Te igéd élő és ható, és olyan jó a Te szavadat hallgatni. Segíts meg, hogy tudjam azt mondani, amit Te szeretnél. Áld meg így a Te ígédet, és áld meg bennünket, hogy nyitva legyen a fülünk és szívünk, és formálj bennünket akaratod szerint. Amen. Foglaljunk helyet. Ez a történet a kezdeti időszakban az apostolok a gyülekezet megalapulásának kezdeti időpontjába történt. Nem sokkal a Jeruzsálemben a gyülekezet, az első gyülekezet megalapulása után pár évvel történhetett ez a történet, amit Lukács, valószínűleg Lukács írta az apostolok cselekedeteit, ő írta ezt le, ő számol be erről a történetről. Jeruzsálemben volt az első gyülekezet. De rövid időn belül egy üldözés támadt, aminek hatására az apostolok a környező településekben elkezdték hirdetni az igét. Apostolok cselekedetése a korábbi fejezetben arról számol be Filipp, miként tevékenykedik Samáriában, és itt most a 9. fejezetben, amit olvasok, itt Péternek a cselekedetei vannak leírva. Hogy ő pedig pont itt Izrael déli részén mit cselekszik. Ez a város, ahol ez az esemény történt, ez Joppé, ez Izrael délnyugati részén van ez a település, ez egy kikötő város volt. Ez ma is létezik ez a város, Izraelben Jaffa a neve, de most már olyan szinten van Izraelben a fejlődés, hogy egybeépült ez a város Tel Avivval, tehát annak egy elővárosa ez a Joppé város. Akkor egy kikötő város volt, ami nagyon fontos volt, a Bibliában többször is ez a város szerepelt már. Például Jónás innen indult útjára, amikor Istent ki akarta kerülni. Tehát ebben a városban volt valószínűleg egy kis gyülekezet. És ennek az egyik tagja volt, akiről ez a történet szól, egy nő tanítvány, így írja a Biblia, akit úgy jellemez, akit úgy hívnak először is, hogy Tábita, amely Dorkász, ...nak is neveztetik. Azért volt két neve, mert ez egy kereskedő település volt, és egy része görög volt a lakóknak, és ezért volt egy Héber neve, zsidó neve, és volt egy görög neve is. És azért nevezi a Biblia így is Tábita és Dorkász. És azt írja a Biblia erről a nőtestvérről, egy nő tanítványról, hogy gazdag volt jó cselekedetben és alamizsnában. A másik fordítás így mondja, jó tettek, könyöradományok osztása töltötték be az életét. Tehát egy olyan gyülekezeti tag, egy olyan nő tanítvány volt, akinek a fő jellemzője, ami meghatározta az életét, hogy gazdag volt jó cselekedetekben. Sokat, sok jót tett másokkal, és sok alamizsnát osztott. Engem ez egyből megfogott, ahogy olvastam. Mert a Biblia a lényeget írja le. Nem azt írja le, hogy ez, hogy nézett ki ez a Tábita, hogy magas volt, sovány volt, idős volt, fiatal volt, hanem egy legfontosabb jellemzőjét mondja, gazdag volt jó cselekedetekben. Az egész életét azt töltötte ki, hogy jót tett. Jót tett, és alamizsnát osztott, ebből állt az élete. Miért emeli ezt így ki a Biblia? Akkoriban nem volt más, aki alamizsnát osztott volna? Nem volt más olyan ember, aki jó cselekedetekben előjárt volna? Szerintem akkor is voltak ilyen emberek. Sőt, a zsidóknak különböző szabályok és törvényeik voltak, ami alapján nekik rendszeresen alamizsnát kellett a szegényeknek osztani, az özvegyekről gondoskodni kellett, különböző szabályok alapján ők ezt tették is. Biblia is beszámol róla, a farizeusok, hogy osztották az alamizsnát, csak mégis különbség volt. Különbség volt azok az emberek között, akik átlagba tettek jókat, és átlagban alamizsnát osztottak, különbség volt Dorkász között. És ez az egyik különbség az indító, hogy miért tette ezt Dorkász, miért tette ezt az életében, miért erre adta oda magát. Nem azért, hogy megdicsérjék. Mert sokan azért jótékonykodnak, és azért tesznek jókat, mert várnak egy dicséretet. Sokan azért tesznek jókat, mert esetleg olyan közösségben vannak, hogy ez a társadalmi elvárás, vagy ez a közösségnek az elvárása, hogy én azért valamennyi jót tegyek a gyülekezetért, valamennyi jót tegyek a társadalomért, és ezt szeretik akár újságokban is reklámozni magukat, hogy mennyi adományt adok, mennyire jó volt. És hát ezzel el is vette a jutalmát. Sokan azért tesznek jókat, sok gazdag ember azért oszt rengeteg pénzt el, mert a lelki ismerete meg van terhelve. És így keres feloldozást, na majd én adok, és azzal kiegyenlítem a számlát. Hát ezek se olyan indokok, amiért a Biblia kiemelné őket, amiért beszélne róluk a Biblia. Dorkász teljesen más volt. Nem ezek az indulatok mozgatták, nem ez volt benne, hogy én dicsőségre vágyok. Én nekem rendeznem kell az életem, ezért adakoznom kell, és másoknak segíteni. Hanem ő rá volt egy fő jellemző, mégpedig amit első mondatban így ír, hogy nő tanítvány volt. Tanítvány volt. Hát tanítvány az olyan ember volt, olyan embert hív a Biblia tanítványnak, aki az Úr Jézushoz kötődik. Aki az Úr Jézussal jár, aki az Úr Jézusnak engedelmeskedik, és az ő tetszésére szeretne élni. És ezeket a cselekedeteket nem úgy ötletszerűen csinálta Dorkász, nem úgy csinálta, hogy hát most megláttam egy szükséget, akkor azonnal nekem kell ott helytállnom, és tényleg minden lében két kanál szokták mondani, tehát nem, hanem helyén való cselekedetek jellemezték az életét. És ez mind abból fakadt, hogy engedelmeskedni akart az Úr Jézusának, a mesterének. Engedelmeskedni akart neki, és neki tetsző életet akart élni. Nem az emberek elét akart ő tetszelegni. Nem érdemeket akart szerezni, hanem tetszeni akart az Úrnak. Tetszeni akart annak, akinek odaadta az egész életét. Ezért is hívja az igen nő tanítványnak őt. Követni akarta az Úr Jézust, közösségbe akart vele lenni, neki akart tetszeni. Gondolkodtam még azon, hogy mégis amikor ő tette ezeket a jó cselekedeteket, amiket lehet, hogy csak pár jó szó volt, amit mi is tehetünk. Nem biztos, hogy mindig pénzben nyilvánult meg ez, vagy olyan segítségben, mi az, ami benne volt a szívében, vajon ennek az asszonynak, vagy ennek a nőnek. És három dolog, ami úgy rá gondolok én, hogy mi lehet az, ami igazából motiválja az embert, amikor így jó cselekedeteket tesz, amikor segít másokon, amikor helyén való dolgokat tesz, aminek ott pont akkor helye van. És úgy gondolom, hogy ez a három dolog főképpen jellemezhette őt. Első a szeretet, a második az irgalmasság, és a harmadik az Isten félelem. És mind a három szerepet játszhatott abban, hogy ő tudjon szolgálni, hogy ő tudjon mások felé valódi szolgálatokat nyújtani. És szeretet nélkül nem lehet ezt tenni. Én úgy gondolom, hogy ha valakinek oda megyek és oda dobok valamit, hát még ha szüksége is van rá, nem jó szívvel beszél. Az biztos, hogy volt benne szeretet. Afelé, aki szolgált, az szerette. Aztán a másik biztos, hogy irgalmas szívű volt. És ezért is tudta meglátni, hogy kinek mire van szüksége. Mert irgalmas volt. Meglátta a másik embernek az elesett voltát. Meglátta, hogy mire van szüksége, és irgalomra indult az ő szíve. A harmadik pedig Istenfélő volt. Mert ezáltal, hogy ezeket a cselekedeteket tette, valódi Isten tiszteletet mutatott be. Valódi olyan cselekedeteket, amik Isten előtt kedvesek. És azért tudta ezeket megtenni. Azért lehetett ő ezekben gazdag, mert ő gazdaggá lett. Azért tudott szeretetet adni, mert őt valaki nagyon szerette. Azért tudott ő irgalmas lenni, mert megtapasztalta azt, hogy milyen az igazi irgalom, amikor ő hozzá volt irgalmas az Isten. És azért tudott Isten félő lenni, mert volt neki hite. Volt neki hit. Hitt az élő Istenben. És ezért tudott ő igazán jó cselekedeteket tenni. Hogy vagyunk mi ezzel a dologgal? Hogy telik a mi életünk? Isten lát bennünket, látja a cselekedeteinket. 33. Zsoltárban ez van írva. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára. Ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Tehát lát bennünket az Isten. Látja a mi szívünket. Ő alkotott bennünket. És látja a mi cselekedeteinket. Mivel van tele a mi életünk? Minket is jellemez a szeretet, irgalmasság mások felé. Van hitünk? Azt tud igazából irgalmas lenni, aki átélte azt, hogy mit jelent elveszettnek lenni. Ha én nem éltem át azt soha, hogy engem a bűn milyen mértékben tönkretesz, és milyen mértékben elválaszt engem Istentől, és hogy én valóban rám nehezedik az, hogy mennyi rosszat tettem, megértettem azt, hogy mennyi szomorúságot okoztam akár másoknak az én bűneimmel, az én gonosz cselekedeteimmel. És nem érzem ezt át, hogy ennek súlya van, hogy ennek következménye van. Minden bűnnek következménye van. Nem lehet csak úgy kisapírozni az ember életéből a bűnöket Isten nélkül. Nem lehet csak úgy fele elfelejteni, kifizetni, mint ahogy az elején mondtam. Minden bűnnek következménye van. És sokszor később aratja le az ember annak a következményeit. Minden bűnt rendezni kell. És minden bűnre van megoldás. És az a megoldás, hogy Isten irgalmas és szerető Isten. Ha feltárjuk előtte a mi bűneinket, akkor, és hittel elé megyünk, akkor ő el tudja ezeket rendezni. És nem ér minket ítélet a mi bűneinkért. Mert ugye a bűn zsoldja a halál, a legkisebb bűne is. És olyan jó ezt átélni, amikor így megyek Isten elé, hogy Uram, annyi minden van, amit látok, akár nem csak a saját életemben, hanem láttam akár a visszamenőleg, amit elkövettek a szüleim, nagyszüleim. És látom, hogy terheli ez a családomat, hogy terheli ez akár az én életemet. És olyan, hogy van irgalom, van kegyelem, és te ki tudsz mosni a bűnökből, ki tudsz mosni bűnös hajlamokból, adsz erőt, hogy erőm legyen tiszta lenni, szent lenni, és előtte kedves életet élni. Milyen jó, hogy nem sújt az ítélet. Milyen jó, hogy az ítéletet el lehet hárítani. Nem kell, hogy a sátán tüzes nyilai vágyai mérgezzék az ember lelkét. Az emberek lelkét nagyon sokszor ezek a tüzes nyilak, a vádlások, a állandó lelkiismeretfurdalás, gyötrődés, amit aztán megpróbál az ember elfojtani különböző mámorokkal, a különböző alkoholtól kezdve a világi szórakozások elfedezik ezeket a lelkiismereti belső vádakat. És az emberek sokan, ha megállnának józanul, és átgondolnák az életüket, akkor rájuk hullana az a sok bűn, és annak a bűnöknek a következménye, ami felismerhető a családjukba, aztán folyamatosan összeroppannának az emberek. De nem teszik ezt, hanem az ördög kábítja őket folyamatosan. És olyan jó pedig, hogy ebből lehet szabadulni. Nem kell a kábulat. Nem kell, hogy elfeledkezzek erről, és majd az meggyógyítja az én szívemet, hogy én tovább megyek, azt elfelejtem. Nem érdekes. Hanem oda lehet menni, és rendezni lehet. És meg lehet állítani ezt a lavinát, ami hozza a bűn a következményeit. Meg lehet ezt állítani. És lehet szabadulni a bűnekből. És lehet megtapasztalni a teljes felszabadulást az Úr Jézus Krisztus által. Nem csak egy részmegoldást hozott az Úr Jézus halála és feltámadása. Nem csak arról szól az egész, hogy egy nagy bűnöket megbocsátja, de vannak olyanok, amik megbocsáthatatlanok, meg vannak olyanok, amiket meg nem is kell megemlíteni, mert olyan kis bűnök, a teljes egészre van megoldás. A teljes egészre Jézusnál van a megoldás. Teljes irgalmat ad, teljes szabadulást ad, teljes új életet ad. Újat lehet kezdeni vele. És lehet egy olyan természetet kapni tőle, ami már látja, hogy mi a jó, mi a helyes. Ami felismeri, hogy ez az ördög csábítása. Ez Istennek a szava. Erre szükségem van, ez épít, ez károsít, ez nincs a javamra. Ad egy új szemüveget az Úr. Erre van szüksége mindenkinek. Hogy új élete legyen, hogy Jézussal járjon, és aztán tud olyan hasznos életet és termékeny, gyümölcsöző életet élni, mint Dorcas élt. És akkor gazdag lesz az ő élete, és gazdag lesz a mi életünk, és hogy ennek vagyunk. Tovább gondoljuk ezt a történetet, ugye most itt sokat mondtam Dorcasról jó dolgokat, de meghalt. Milyen érdekes, hogy itt van egy olyan ember, aki azt mondjuk, hogy hát tényleg ő hasznos életet él, ő Istennek kedves életet él. És egyszerűen azt hívja itt az ige, hogy azokban a napokban megbetegedvén meghal. Nem is egy hosszú betegség, hogy fölkészülne rá, egyszerűen meghal. Hát ez megdöbbentő. Ez megdöbbentő volt annak a gyülekezetnek is. Itt van egy szolgáló testvér, és egyik pillanatra másikra, akire építenek, akire szükség van, Isten elviszi. És ez megrendítette az ottani tagokat is. Mi történt ezután? Ezután elhívták Pétert, mert ott volt a szomszéd településen. Közben jártak, elmondták, milyen volt Tábita, és Péter imádkozott, és feltámadt. Én belegondoltam egy kicsit ebbe a történetbe Tábita szempontjából. Szolgálom az Urat, végzem a szolgálatomat, már ez egy nehéz dolog, amikor az ember ennek ellenére egy súlyos betegségbe kerül. Már ez kérdéseket vethetett fel Tábita, Uram, hát nem neked szolgálok? Így hogy szolgáljak betegen? És aztán meghal. És úgymond a hívő embernek a halál az nem tragédia, hanem ha szabad a szíve, és részesült a kegyelembe, akkor egy dicsőséges mennybe menetel. Egy hazaérkezés. És így hazaérkezett Tábita is. És utána meg az történt, hogy hiába volt egy hazaérkezés, fel kellett, hogy támadjon újra. Ez Tábita szempontjában én úgy gondolom, nem biztos, hogy ez a nagy teljes öröm volt a részére, hogy hát már ott voltam a menny kapujába, és vissza kellett jönnöm a testbe. Sőt, még majd valószínű újra át kell élnem a halált megint, mert egyszer már átélt. Nem egy könnyű dolog. Tehát Tábita részéről ez biztos, hogy egy nagyon kemény hitpróba volt, és nem könnyű dolog volt. És felvetődött bennem is, hogy Hát akkor ez nem egy olyan volt a hívők részéről, hogy hát nagyon sajnálták Tábitát, nagyon hiányzott volna nekik, és igazából lehet, hogy jobb lett volna, hogyha hagyják, hogy a mennyben legyen. Hogy van ez az egész? És ha tovább olvasunk, meg egy kicsit átgondoljuk a történetet, minden Isten akarata szerint történt. Itt nem volt emberi dolog, itt nem emberi indulatok miatt lett Tábita újra föltámasztva. Nem azért keltünk fel, mert annyira hiányzott a gyülekezetnek, és akkor most nagy hiány lenne, pótolhatatlan, hanem Isten terve szerint történt minden. És ez onnan is kiderül, hogy itt van ez a igevers, két vers is rámutat erre. A lőn pedig azokban a napokban, bizonyos napokban időzítve történtek ezek a dolgok. Amikor ott volt Péter, 18 kilométerre volt ez a másik település, közelben volt Péter, akkor történt ez az eset. Amikor Pétert el tudták hívni segíteni, amikor Pétert felhasználhatta az Isten, hogy föltámaszta Tábitát. Időzítve volt ez az esemény. Isten előre eltervezte, hogy ő így dicsőítje meg az ő nevét. Minden időzítve volt. A másik dolog, hogy mi lett az eredménye ennek a csodának. Mi történt? Azt írja itt az utolsó vers, és tudtára lőn ez az egész Joppénak, és sokan hittek az Úrban. Tehát miért történt ez az egész eset? Hogy megmentsen az Isten még több embert. Hogy megmentsen az ember, olyan Isten olyan embereket, akik a bűn leural, akik szabadulni szeretnének, de nem találják annak az útját. De most hallották ezt a csodát, és hinni kezdtek. Hinni kezdtek, mert hallottak aztán az Úrról, hallottak Jézus Krisztusról, hallottak, hogy hogyan lehet szabadulni a bűntől. És hittek benne, és megragadták ezt, és ezért cselekedte ezt Isten. Mint azért, hogy még több embert mentsen meg a kárhozattól. És én úgy hiszem, hogy Tábita is, amikor ezt megértette, ő is örült. Mert úgy volt, hogy az én Uram azt tesz velem, amit akar. Ha ő úgy látja jónak, meghalok, ha úgy látja jónak, éve. És milyen jó ez, milyen kegyelem, hogy láthatom ennek a gyümölcseit is. Hogy ez alapján, hogy ezt cselekedte az Úr, még meg is térnek. Milyen jó ezt látni, és Tábitában biztos, hogy ilyen indulatok voltak. Ha megnézzük ezt a gyülekezetet, ezt a kis hívő közösséget, ami ott volt, azt látjuk, hogy munkálkodnak. Nem csak Tábita volt szerintem, aki tett valamit, hanem több ember is játszik szerepet ebben a csodában. Legelőször is itt azt írja az ige, hogy két embert elküldtek Péterért. Két ember. Azután pedig, miután Péter eljött, azután az özvegyasszonyok, akiket szolgált, akiket segített Tábita, beszámolt Péternek, hogy mi is történt valójában. Elmondta, hogy milyen ember volt ő. Ezek mind közrejátszottak, hogy ez a csoda megvalósuljon. Azután pedig Péter ott van. Aki, mikor szembesül ezzel a helyzettel, amikor látja, hogy mit okozott ez a gyülekezetnek, hogy milyen hiányt okoz, akkor mit tesz? Odaáll Isten elé. Amikor szembesül egy olyan helyzettel, amikor nem tudja, hogy mit tegyen, mi a következő lépés, azt írja itt az ige, Péter mindenkit kiküldött, térdre esve imádkozott. Ez egy jó módszer, amikor tanástalanok vagyunk, amikor olyan helyzetbe kerülünk, hogy nem tudjuk, hogy hogyan tovább. Összecsaptak fejünk fölött a hullámok. Vagy csak választanunk kell két út között, vagy akár több út között. Ez egy nagyon jó módszer. Kiküldeni mindent. Engedjétek, hagyd legyek most egyedül az Úrral. Engedjétek, hogy leboruljak, hogy beszéljek vele, hogy szóljak hozzá, hogy útmutatást adjon. És ezt tette Péter is. Szüksége volt idézőjelben nagy tanítványnak is arra, hogy Isten mondja meg, mit tegyek. Ő adjon felhatalmazást akár erre a cselekedetre. Őtőle kell, hogy származzon az a erő, ami aztán feltámasztotta ezt a nőt. És így is történt. Szólt Tábitának és életre kelt. Milyen a mi életünk? Tud-e bennünket Isten használni? Van-e bennünk szeretet, hírgalom, hit? Én úgy gondolom, hogy a mai gyülekezeteket gyakran jellemzi a közömbösség. Gyakran jellemez minket is akár a fásultság, a fáradtság, a leterheltség. És ezzel mindegyikünknek meg kell küzdeni. De nem mindegy az, hogy mit teszünk, amikor azt érezzük, hogy fáradtak vagyunk. Nem mindegy, hogy mit teszünk, amikor úgy látjuk, hogy nem sikerülnek a dolgok. Hogy vegyek erőt azon, hogy ne legyek közömbös például? Hogy ne azt mondjam, az az ő dolga, ez az én dolgom. Én teszem a saját dolgom, ő teszi az ő dolgát. Oda kell mennem ezzel Istenhez. És ha pedig úgy vagyok, hogy nincsen hitem se, már úgy érzem, hogy én már semmibe se hiszek, akkor oda megyek, és kinyitom a Bibliámat, és elkezdem olvasni. És a Biblia egy olyan könyv, amit ha az ember rendszeresen olvas, élet támad a szívébe, hit támad az ember szívébe, és megerősödik. És lehet ellene tenni a közömbösségnek. Lehet ellene tenni annak, hogy csak a saját dolgommal foglalkozzak, csak a saját rokonaimmal, csak a saját magam állapotával. Lehet ebből kilépni. Lehet többet tenni. Lehet olyan életet élni tényleg, mint amilyet távitaiért. Hát éljünk ilyen életet a gyülekezetben. Legyünk közbenjárók, legyünk szolgálók. Amen.